Mennyei jó atyánk, magasztalunk téged ezért a kedves délutánért. Köszönjük, hogy valamennyien eljöhettünk ismét házadban, azért, hogy feltölts bennünket, azért, hogy útmutatást adj, azért, hogy közelebb vonj magadhoz. Jó Istenünk, nyitott a mi szívünk, szeretnénk meghallani a te üzenetedet, kérlek, adj nekünk nyitott füleket, hogy meg is értsük azt. Amen.
A hatodik részből. Hatodik rész 15. versét, majd a Timóteushoz írott második levél, negyedik rész 1-től 5. versig. És felsorozva a lábaitokat a békesség evangéliumának készségével. Kérlek azért az Isten és a Krisztus Jézus szín előtt, aki ítélni fog élőket és holtakat az ő eljövetelekor és az ő országában, hirdesd az igét, állj elő vele alkalmatos, alkalmatlan időben, incs, fegy, buzdíts, teljes béketűréssel és tanítással. Mert lesz idő, mikor az egészséges tudományt el nem szenvedik, hanem a saját kívánságaik szerint gyűjtenek maguknak tanítókat, mert viszket a fülük. És az igazságtól elfordítják az ő fülüket, de a mesékre odafordulnak. De te józan légy mindenekben, szenvedj, az evangélista munkáját cseleked, szolgálatodat teljesen betöltsd.
Thank you.
Köszöntöm a testvéreket, és üdvözlünk mindenkit, aki ma délután eljött. Azért, hogy meghalljuk Isten igéjét. Gondolom mindannyian, akik eljöttünk ma, valamilyen okból és valamilyen céllal jöttünk ide. Remélem, hogy legtöbben és mindnyájan azért jöttünk, hogy meghalljuk a Jóisten igéjét. Szeretnék csupán bevezetőként néhány dolgot megemlíteni a felolvasott igéből, mert arról, hogy kik az evangéliumi szolgálat hű betöltése, hogy kik hirdethetik, milyen okból, hogy hogyan kell hirdetni az igét, remélem majd az ige hirdetésben erről fogunk hallani. Elég régóta foglalkozunk az Isten fegyverzetével, körülbelül egy hónapja már annak, hogy ezzel a témakörrel foglalkozunk esténként is. Igaz, hogy vasárnap délutánonként mostanában elmaradt, legalábbis az én számomra, mert az előbbi alkalommal mindenkinek elmaradt ez a, amikor a megigazulás páncéljáról kellett volna halljunk. De egész héten figyelemmel követhettük, és ha elolvastuk a vezérfonal szerint ígét, akkor láthattuk, hogy erről szólt az ige nekünk. Aztán azelőtt való vasárnap az énekkarral voltunk Újvárosba, és keresztségi istentisztelete nem ez volt a téma. Akkor az igazság szeretet övéről volt szó. Úgy, ahogy olvastam az igét és foglalkoztam vele, úgy egy kép került elibém, és úgy gondolom, hogy Pál apostolnak is ez volt az egyik célja, mivel sokszor az Úr Jézus példája után ő is beszélt példabeszédekben. Az Úr Jézus is nagyon sokszor olyan dolgokat mondott, hogy a köznép megértse, és példázatokban beszélt. Ugyanúgy ez a kép is, ami elibém tárult, és szeretném, hogy megjelenjen, egy katonát ábrázol. Ez azt jelenti, hogy Isten katonái vagyunk. Én is, és te is, egyen-egyenként. Arról, hogy tetőtől talpig, a fejünk bubjától egészen a talpunkig fel kell öltözzük az Isten fegyverzetét, a lélek fegyverzetét, ezt tanuljuk ma is. És az, hogy miért kell harcoljunk, vagy kivel kell harcoljunk, már erről is hallottunk. És az igeverset is fel szeretném olvasni. Hogy megállhassatok az ördög mesterkedéseivel szembe. Tulajdonképpen mik is ezek a mesterskedések, sokat gondolkoztam rajta, hát nem mások, mint a mi kívánságaink. Nem mások, mint a mi kísértéseink. Nem mások, mint a mi vágyaink ellen való harcolás. Azok a vágyak, amik a rosszra vezetnek bennünket. Szükségünk van nekünk arra, hogy felöltözzük ezeket a fegyvereket. És úgy, mint említettem, már két fegyverről hallottunk, vagy hallhattunk, vagy olvastunk, ma délután a harmadik fegyvert, az evangélium hirdetés készségének saruja, vagy ahogy a békesség saruja. Sokat gondolkoztam rajta, hogy hogyan is említi Pál apostol ugye a sarut, mint fegyver. Hallottunk arról pénteken este is, hogy a páncél az véd valamit, megvédi azt, ami értékes. Megvédi a mi testünket. Akkor, de a saru hogy is tehetjük mi a fegyverek közzé? Mivel nem egy női magas sarkú cipőről beszélünk, amit talán lehet fegyvernek is használni bizonyos körülmények között, a Biblia mégis a sarut ide sorolja a fegyverek közé. Miért fontos a saru? Gondolom, hogy én nem voltam harcban, de katonaságnál voltunk, és elég fontos volt az, hogy nem mezítláb, hanem bakkancsal kellett menjünk a terepen, és mennyire labilis lenne a harcosnak a járása, ha a szúrós avaron, vagy pedig ilyen köves úton kellene haladjon, vagy pontosabban csatában menjen. Ha nem védné a harcos talpát a saru, akkor nagy hátrányban lenne az ellenséggel szemben. Biztos hallottunk már sokan ilyen kifejezéseket, hogy mezitlábas gyermek, így, akkor egyből sokan ilyen telepre gondolunk, ahol mezitlábas gyerekek futkároznak. Azt is hallottuk már ezt a kifejezést, hogy mezitlábas zenész. Ez ugye azt jelenti, hogy tud ő zenélni, bármit eljátszik, de oda tesz elébe egy kottát, nem biztos, hogy le tudja olvasni a kottát. Gondolkoztam, hogy lehet ilyen, hogy mezitlábas hívő? Valahogy úgy gondolom, hogy akkor, hogyha nem veszik fel a békesség saruját, akkor ilyen mezitlábas hívők vagyunk. Sokszor halljuk azt, hogy mert ugye azt olvassuk itt, hogy a felsorozva a lábatokat a békesség evangéliuma hirdetésének készségével. Ó, testvér, nekem nincs talentumom, nekem nem adott az Jóisten talentumot arra, hogy ott kiálljak elől, és szolgáljak, és beszéljek, mint neked, vagy a másiknak, vagy a harmadiknak, aki tudtok szövegelni, de viszont, ha szűkebb társaságban vagyunk, és nem éppen az igéről kell beszélni, vagy akkor biztos, hogy van hozzáfűzni valója, biztos van hozzászólni valóm. Úgy elgondolkoztatott, hogy mi az, ami az én beszéd témám. És hogy mennyire veszem én ezt komolyan, hogy felövezzem és felvegyem. A békesség evangéliumának hirdetésének a készségét. Tehát, hogy hirdessem ezt az evangéliumot. Én úgy gondolom, hogy nem kell nagy prédikációkba fogjunk, és minden embert ilyen megtanuljunk, hogy miből áll, ugye, hogy hallottam egyszer, azt hiszem Szilárd beszélt erről a dologról, hogy nem kell különböző tételeket, hogy a prédikációt hogy kell felállítani, nem kell mi ezt megtanuljuk, hanem egyszerűen elmondani az örömhírt, az evangéliumot. Azt, hogy mit tett Isten az én életemben. Vannak ilyen kibúvó válaszok is, hogy hát én nem mondok semmit, lássák meg az emberek az életemből, hogy én a Jóisten gyermeke vagyok. Igen, ez is nagyon jó dolog, és tényleg ez is hozzátartozik, hogy nem csak beszélni kell róla, meg is kell látszódjék, de ahhoz, hogy az emberek füléhez eljusson, ahhoz kell halljanak. És ahhoz, hogy meghallják, ahhoz te és én el kell ezt mondjuk. El kell mondjuk az örömhírt. Ézsaiás 52-ben találjuk azt az igeverset, hogy mi szép, ha feltűnik a hegyeken az örömhírt hozó lába, békességet hirdet, örömhírt hoz, szabadulást hirdet. Azt mondja a Sionnak, Istened uralkodik. Mi szép. Nem csak szép, hanem nekünk feladatunk is ez, hogy hirdessük a Jóisten igéjét. Mert úgy, ahogy eljutott mi hozzánk is úgy jutott el ez a, az evangélium, hogy meghallottuk. Meghallottuk másoknak, azok, akik előttünk éltek, elődeinknek az ige hirdetését. Ezen is sokat elgondolkoztam, hogy nekünk, akik hívő családban születtünk, elég sokszor hallottuk. És milyen jó, hogy még mindig halljuk, még mindig hallhatjuk. Milyen jó, hogy hallottuk akkor, hogyha visszaemlékszünk, pont akkor a vasárnapon hallottam, amikor nekem hozzám szólt az ige, pedig hányszor hallottam addig is. Ugyanolyan nyitott szívvel hallgathattam volna addig is. De milyen jó, hogy azon a vasárnapon is szólt, amikor én, Jóisten engem és téged megszólított. Emlékezz vissza. És gondolj arra, hogyha akkor vasárnap már nem szólt volna a Jóisten igéje, mi történt volna a te életeddel. Milyen jó ez, hogy még ma is hangzik Isten igéje, még ma is hangzik az örömhír. Buzdítson és bátorítson ez bennünket arra, hogy minél többet beszéljünk a Jóistenről az embereknek, minél többet beszéljünk arról az örömhírről, mert tulajdonképpen ez az evangélium, örömhír. Örömhírt vinni az, hogy van a bűnből szabadulás, van neked is, és van még mindenkinek kegyelem. Azon gondolkoztam, hogy mit is jelent a saró az Isten igéjében. És ugye itt meg is van a válasz, hogy a békességet. Fontos, hogy akkor, amikor még ha tetőtől talpig fel vagyunk fegyverkezve, akkor is békességben járjunk. Szeretném, hogyha ma délután megmaradna bennünk a békesség saruja és az evangélium hirdetésének készsége, és az ezt következő időszakban pedig gyakorlatba is ültessük. Amen. Az énekkar szolgáltat kérjük.
Jöjjön már az ő, jöjjön, nincsen már sok idő, jöjj csak jöjj, mert a munkás kevés.
Kovács Enikő szolgálatát fogjuk meghallgatni, aztán pedig a pengető zenekar szolgálata következik.
Amikor készültem erre a szolgálatra, elolvastam az igét, és megfogalmazott bennem az, hogy mi az, hogy békesség. És nagyon mélyen felkavart az én lelkemet ez, hogy békesség. Mikor körülöttünk annyian zúgolódnak, annyian keresztbe tesznek, annyian megpróbálnak békétlenné tenni, és békesség. Elmondjuk azt, hogy békesség. Akár a munkahelyen. Úgy fel tudnak kavarni dolgok, és egyből rájövök arra, hogy békétlen vagyok. És olyan nehéz megalázkodni, és olyan nehéz elfogadni olyan dolgokat, amik úgy érzem, hogy igazságtalan vagy. Vagy nem így gondolom, vagy úgy érzem, hogy ezt nem kellett volna. A költeményem is erről szól, hogy nehéz ebbe a próbákba, ezekbe a kísértésekbe, ebbe a mai világba, amikor ennyi a háborúság, ennyi a lelki békétlen ember megállni Krisztus mellett, és azt kisugározni magunkból. Ez a legnehezebb. Akkor hinni, mikor a remény is elhagyott. Akkor bízni, mikor a legnyomorultabb vagyok. Akkor érezni, hogy ott vagy velem, mikor minden fellázad ellenem. Ha bal szerencse kísér utamon, és úgy látszik, hogy az Isten hallgat, tétlenül nézi elárult életem, míg a keserűség fájdalmas sugarát. Akkor hinni, mikor körülvesz a kétség, akkor bízni, mikor nincs már csak sötétség. Az a nehéz. Mikor a perceket a szív, mint egy mikroszkóp a legkisebb részeire bontja, és ez a felbomlás fájdalmat, könnyeket ontja, akkor oda tenni kezébe a kezed, ez nehéz. Ez a legnehezebb. És mikor a napok szappanbuborékai szétesnek, csak az emlékek rakódnak le, megkövesedve, ha keserű volt is, mégis legyen benne annyi szép, ami Istennel egy sóhajtással összeért.
Thank you. Mikor ide kiáll az ember, mindig olyan lámpalázva van. Pedig azt mondták egyszer, hogy ó, te kiállhatsz, mert te szeretel szövegelni. Úgy, ahogy említette Dávid testvér. Hát nem szeretnék csak csupán szöveget mondani, hanem azt szeretném, hogyha lenne üzenete is annak, amit mondok. Olyan jól esik, és jól érzi az ember magát akkor, amikor visszhangja van egy bizonyságtevésnek, vagy egy prédikációnak, vagy bármilyen jellegű is legyen az a bizonyságtevés. És úgy volt az az én szívemben is, amikor úrvacsorosztás volt, és Kovács testvér mondott egy pár mondatot, de az többet ért mindennél. És azóta is úgy elgondolkoztam, hogy arról a keretről van szó, amit Isten szerzett Jézus Krisztus vére által, és úgy feltettem a kérdést magamba, hogy mikor is kerültem én ebbe a keretbe? Hát akkor, amikor tele voltam boldogsággal, akkor, amikor úgy éreztem, hogy repülni tudok, akkor, amikor úgy éreztem, hogy minden bűn lehullott rólam, és az Úr Jézus elfogadott. És akkor úgy éreztem, hogy ott vagyok ebbe a keretbe. És akkor felteszem a kérdést most magamnak, hogy vajon még ott vagyok? Mert akkor ott voltam. Hát nehéz megállni ebbe a keretbe. Mert annyi sok támadás éri az embert, és ha nem erős a hitben, akkor nagyon könnyen kikerül ebből a keretből. Hát egy igeverset szeretnék felolvasni. A kettő krónikák 25. verse, vagyis 25. rész, a második verse. És kedves dolgot cselekedék az Úr előtt, de nem tiszta szívből. Sokszor úgy becsapom saját magamat. Úgy kedves dolgot szeretnék az Úr előtt cselekedni. De vajon tiszta szívből teszem ezt? Mert ha nem tiszta szívből teszem, már kikerültem ebből a keretből. Már akkor nem vagyok benne. Nagyon vigyázzunk, nagyon vigyáznom kell, és gondolom, hogy a testvéreknek is, hogy ne játszodjunk ezzel a kerettel. Mert ez Jézus Krisztus véréből van csinálva. És ez nem játék dolog. Ebben a keretben nem lehet ki és bejárni. Ha egyszer Jézus Krisztus befogadott bennünket oda, akkor vigyázzunk, hogy ott maradjunk ebbe a keretbe. Egy másik gondolat, ami az elmúlt vasárnap volt, olyan öröm volt a szívemben a délelőtti Isten tisztelet után, hogy azt se tudtam, hogy kinek mondjam el az üzenetet, amit kaptam. És úgy elmondtam az egyik testvérünknek, és azt mondja, ó, hát ezt már mi hallottuk. Hát te még új vagy, hát neked még többször kell hallani ezt, de mi már többször hallottuk. Hát ez annyira belém fagyasztotta a további szókat, hogy nem tudtam tovább mondani semmit. És most eszembe jutott egy olyan példa, hogy mikor felöltözünk, Megnézzük először, hogy milyen ruhát veszünk fel, hogy nem-e pecsétes, nem-e van folt rajta, pláne, hogy olyan helyre megyünk. És ha látjuk, hogy nem tiszta, vagy van egy folt rajta, rögtön a mosógépbe tesszük. Hát ilyen ez az megismételt Isten üzenete. Mert látja, hogy foltosak vagyunk. Azért ismétlődik meg mindig az ige, az üzenet. Hogy Isten igéje járja által a szívünket újra, mert ő látja, hogy nekünk szükségünk van erre. És a megbocsátásról volt szó, akkor délelőtt, és akkor feltettem a kérdést, hogy hogy állok én ezzel a megbocsátással. Hát elég rosszul állok vele. Úgy a felszínen mutatom én, hogy megbocsátottam. Még mosoly is van az arcomon. Mosolyogva is tudok köszönni, hogy áldjon meg az Úr testvérem, vagy esetleg egy mással, aki kívülálló a gyülekezetből. De bennem mégis ott van valami, egy megbocsáthatatlan, amit nem tudok megbocsátani. És akkor ilyenkor, tudjátok testvérek, akkor mindig lövöldözök, hogy hát persze, mert ezért vagy azért, vagy hát ezt nem tudom elfelejteni. Nem haragszok én, de nem tudom elfelejteni. Én nekem ez a lövöldözés, ez a célozgatás, ez mindig egy hátrányom. Bárkitől hallom én ezt. Egyszer tudom, hogy hazamentem, és édesanyámnak elmondtam egy hívő emberről valamit, amit hallottam, és azt mondta nekem, hogy Gizike, hát ez elég baj, hogy neked mondta el. Neki kellett volna elmondani egyenesen. És ezt megtanultam, ha valakivel, azóta is történt így velem, mióta itt vagyok az imaházba, hogy elmondtam egy testvérnőnek, és rendre utasított azonnal. Azt mondta, Gizike, ez így van a hívőknél, hogy személyesen neki kell megmondani. És úgy elgondolkoztam, hogy miért is kell személyesen megmondani annak? Hát azért, mert ha nem személyesen mondom el neki, ez nem építő. Ha mindenkinek elmondom, akkor rájövök, hogy egy idő után, mintha én is haragudnék rá. Hát igaza van a testvérnek. Hát akkor én is haragudjak. De más az, amikor személyesen mondom meg neki, és még van egy lehetőségem is, hogy imádkozzak is vele. Hogy erősítsük meg Isten előtt azt, ami a szívünkben van, azt a megbocsátást. Tudod, testvérem, ez így volt, de most tegyük le az Úr lábaihoz, és erősítsük meg Isten előtt imáinkban. És a másik, a délutáni gondolat az volt, hogy olyan rácsodálkoztam erre a mondatra, amikor azt mondta a testvér, hogy üres a menny. Isten kiürisítette a mennyet érettünk. És még fájdalmasabb volt az, amikor azt mondta, hogy utoljára az egyetlen egy fiát adta, hogy meghaljon a mi bűneinkért. És úgy elgondolkoztam, hogy Uram, hát mennyi mindent adtál, és milyen igaza van ennek a testvérnek, és mégis elégedetlen vagyok. Ott van a szívemben az elégedetlenség. Pedig én úgy gondolom, hogy mindnyájan úgy vagyunk. Úgy beszélünk erről a gazdasági válságról. De azért, ha bemegyünk a spájzba, teli van. Ha kinyissuk a szekrényünk ajtaját, alig tudjuk visszazárni, úgy teli vagyunk ruhával. És mégis nem vagyunk megelégedve. És mégis ott van a szívünkben. De mégis úgy eszembe jutott az, hogy igen, üres a menny, de Isten szíve még mindig nem üres. Még mindig szeret, még mindig a kegyelmét ajánlja nekünk, és ez is nagyon fontos. Ez is nagyon fontos, és ez úgy egy kicsit megörvendeztetett. És most egy olyan témára térek által, amiért itt állok. Ugyanis a női körbe járok. Hát van, mikor van igazolatlan mulasztásom, de azért igyekszem, hogy ott legyek. Megmondom őszintén, hogy az elején úgy vonakodtam, hogy hát miért is kell, késő van, de azért mégis ott volt a szívemben, hogy Isten ótút is adott neked. Még nem is kell gyalog menjél, még nem is kell féljél az utcán, vagy most hazafelé mész későn, és még hozzá tanulsz is, mert szükséged van, hogy Isten tanítson és formáljon. És olyan csodálatos témáink vannak, kedves asszonytestvéreim. Például a múlt hónapban, körülbelül, vagy két hónapja már, egy csodálatos könyvet vettünk által, az a címe, hogy Ahogy szeretni érdemes. Lehet, hogy többen ismeritek, de nem mindegy az, hogy mikor elolvasol valamit, vagy fejezetenként veszed sorba, és azt átjárja a lelkedet, a szívedet, úgy, mint a mosógépbe a ruha, vissza is, ellenkező irányba is, utána még ki is rázzuk, kiterítjük, és mikor szedjük befele, úgy szeretjük elvinni az orrunk előtt, hogy olyan jó illata van neki. Na hát ez az, amit mi csinálunk a női körön. És ez a könyv arról szól, a 13. Korintus, vagyis Korintus 13. része van, a szeretet himnusza van feldolgozva. De csodálatos, mindenkinek ajánlom. De nem az, hogy olvass el a könyvet, hanem jöjjön el a női körbe. És a másik könyv, amit most feldolgozunk, az, hogy harc az óriásokkal. Na, ez aztán egy igazi könyv. Én nem hiszem, hogy van itt az imaházban egy olyan, akinek nincsen harca ezzel az óriással. De ezt, hogy megértsd, kérlek, hogy gyere el. Én azt kívánom, és még egy ajánlatot is adok. Aki messze van, és el akar jönni, szívesen utána megyek. Minden hétfő este, kétszer is fordulok az autóval, csak gyertek el. A telefonszámom benne van a telefonkönyvbe. Hívjatok nyugodtan, tiszta szívemből haza is viszlek, és visz, tehát el is hozlak, és haza is viszlek benneteket. Hát nem is tudom, hogy belenéztem, igaz, két leckénél nem voltam itthol, de úgy visszalapoztam, egy testvérnőnél van a könyv, hogy mi is, miről is van szó benne, és tudjátok, mi volt a címe, az alcíme, hogy ki a te óriásod? Hú, ez aztán eléggé elkeserített. És úgy gyorsan végig pörgettem a hívő életemet persze. Ki is az én óriásom? Hát nem sorolom fel. Egyet azért elmondok nektek. Az irigység is közte volt. Forradalom után, és megmondom nektek, hogy miért. A forradalom után mindenki azt hitte, na, Gizike most aztán lesz belőle egy üzletnő. Biztos cégeket fog csinálni, ahogy mi ismerjük, az aztán most aztán nem így lett. És én most azt mondom, hogy Isten így akarta. Valaki közbeszólt. És tudjátok, 2-3 év után találkoztam olyanokkal, akik ott dolgoztak nálunk, egyszerű emberek voltak, és akkor rám csodálkoztak, hogy mi, hát Gizike, nem tetszett csinálni egy céget, se semmi, hát mivel tetszik foglalkozni? Utoljára már szégyeltem mondani, hogy semmivel. Hát nekem már a harmadik cégem van, hát én már így, meg így. akkor elkezdtem irigykedni rá. És ez így ment. Ahányszor mindig találkoztam, ő mindig dicsekedett, hogy már ez van, meg az van, és úgy benne volt. Éj, hát, hogy lehet az? Na látod, és az ördög úgy elkezdett támadni. Na látod, ki voltál te, és most kicsoda ő? Megfordult. És akkor úgy magamba szálltam, és azt mondtam, hogy uram, hát ezt le kell győzni. És tudjátok, amikor beállt ez a gazdasági válság, akkor azt mondtam, hogy na végre. Most már véged van neked is. Most már, ha találkozott veled, nem fogsz dicsekedni. Végre elért már téged is. Elért a gazdasági válság, most lássam meg, hogy hogy fogsz szuszogni. Hogy fog futni a csikó? Hát ilyenek vagyunk, kedves testvéreim. És én gondolom, hogy másokban is van ez. És én azért imádkozok, és kérem a testvéreket is, testvérnőket is, hogy imádkozzunk egymásért. És tudjátok, hogy ott a női körben milyen jó lehet imádkozni egymásért? Ott elmondani, hogy mi van a szívedben, mi az, amiért imádkozzunk, mi az, ki az az óriás, ami a szívedben van, amitől nem tudsz szabadulni. Ez egy olyan jó hely. Legyetek kíváncsiak, testvérnőim. Gyertek a női körbe. Amen.
Testvénőt és Olá Csabát kérjük szolgálattal.
Lukácsi Vilma, szavaink számadása. A kiejtett szó lehet kenyér is, kő is, ütés, simogatás, és a hallgatás lehet csend, amely zeng, de lehet mélyre rántó örvény. Törvény ellene nincsen. Rád és rám bízta az Isten, hogy szöges szavakat fogunk-e korbácsba, vagy szívünket ötvözzük-e láncba, abba, amely tökéletesen összefog mindent, s érintésében érezzük Istent.
Ahogy említve volt, az igénynek a témája az evangélium hirdetés készségének a sarja. A 108. Zsoltár második versében így van. Kész a szívem, Istenem, arra, hogy énekeljek és zengedezzek lelkesen. Ez elsősorban az énekeseknek, talán az énekarnak hangzik, de minden gyülekezeti tagnak egy kiváltságunk az, hogy bizonyságot tehetünk a mi drága megváltónkról, az Úr Jézus Krisztusról. És úgy látom magamból kiindulva, hogy egy akadály az, hogy sokszor nem tudunk bizonyságot tenni az Úr Jézusról, mert nem vagyunk készen, nincs kész a mi szívünk, nem vagyunk kész lelkileg a bizonyság tevésre. Egy másik akadály az is lehet a mi életünkben, hogy nem vagyunk kész a bizonyság tevésre, és sokszor hallgatunk, mert ezt nem tudjuk örömmel tenni, nem tudjuk örömmel végezni ezt a szolgálatot. Nem tudom, ha tudják a testvérek, hogy Dávid király életében melyik volt a legörvendetesebb nap az életében. Hát az egyik legörvendetesebb nap az életében, Dávidnak az életében, amikor helyet talált az Úr számára a Fridládát, amikor elvitték a Sionba, és nagyon tudott örvendezni. Úgy képzelem el a bizonságtevést, a szolgálatot, hogy ez nagyon nagy örömmel kell végezzük is, hogyha ez örömet okoz a mi szívünkben, és örömmel tudjuk tenni, akkor nem nehéz a bizonyságtevés, a szolgálat. Dávid testvér egy kérdést tett fel, hogy miért is fegyver lehet a sarami számunkra. Ezzel kapcsolatban van egy átélésem. Ezelőtt 3 évvel, egy hónapban az Úr megengedett 3 balesetet a számomra. 2 munkahely és 1 közúti balesetem volt. Az egyik munkai balesetem úgy történt, mivel lemezekkel dolgozom, és aki előttem dolgozott, nem jól rakta fel az anyagokat, és légen volt az anyag, és a szerszám alatt volt hulladék, és hogy igyekeztem azt a hulladékot, hogy jó munkát végezek kivenni, leesett 3 lemez, és pont így a sarkával a cipőn keresztül hatolt be, és elég csúnyan elvágta a lábamat. És a munkahelyen nekünk vannak ilyen védőruháink. Hát abban az időben is most is szoktak időnközönként ilyen munkavédelmi bakancsot adni. Hát mivel kényelmesebb, én félcipe voltam, és abban a bakancsban, az orrában van ilyen vas. Hogyha az lett volna a lábamon, akkor megvédett volna a balesettől. Így csúnyán elvágta, és be kellett varni a lábamat. Hát úgy érzem, hogy a lelkéletünkben is, a sarról, Dávid is említette, hogyha használjuk ezt a fegyvert, a békességet, akkor az Úr megőriz nagyon sok támadással a sátánnal szemben. Egy másik átélés, amit a héten átéltem, már a Seletje testvérnek ígértem egy jó hete, hogy vágytam is teremre elmenni a testvérek között együtt örvendezni, szolgálni, és ígértem, hogy el fogunk menni a személygépkocsimmal. És ahogy Jenő testvér említette a délelőtt, hogy ilyen hirtelen változás történt az időjárásban, elég nagyon lecsökkent a hőmérséklet, és az autóban nem volt bekült a fűtés. És mentem én a munkába hételein, hogy esett ez a nagy eső, és mivel nem volt fűtésem, hát elég nehezen láttam. És így elgondoltam magamban, hogy megpróbálom a testvérek segítségét kérni, hogyha hát valaki elvinne. És én néhány testvért felhívtam telefonon, hát sokan el voltak foglalva, és későn is szóltam, így nem tudtak elvinni. A bátyám is beszélgettem, és azt tanácsolta, próbáld meg még valahogy, hát ha valaki elvinni. És így, ahogy gondolkoztam magamban, egy testvér még eszembe jutott, a Balait Imre testvér, és nagyon megragadott, hogy felhívtam egy szóra, elvállalta a testvér, hogy el fog vinni, sőt, még ő is szolgáltott teremen. Kevés ideje volt a készülésre, de a testvéreknek hallani kellett volna, hogy ilyen szívből jövő szolgálat volt, és mennyire kész volt, és milyen örömmel tudott szolgálni, És úgy érzem, hogy nem csak egy üres szolgálat volt ez az ő részéről, hanem ott volt a Szentléleknek a kenete. Körzetben Újváros remetén is szoktunk szolgálni, és úgy megragad az imanisztus testvér is, hogy sokszor örömmel tud szolgálni, és van, hogy hiányzik ez az én életemben. Hát kívánom, hogy az Úr mindig tudjon készíteni, kész legyen a mi életünk a szolgálatra mindig. Amen.
Thank you.
evangélium hirdetése készségének sarúja. Tehát itt arról van szó, egy képletes kifejezés, képletes beszéd, ugye egy katonát vetített ki testvérünk, ugyanúgy lehetett volna egy atlétát is kivetíteni, tulajdonképpen egy embernek a munkaeszközét, vagy harci eszközét, harci eszköze által mutatta be, hogy hogy lehetne a legjobban az evangéliumot hirdetni. Persze nem lehet itt mindent lelki értelembe átvinni szóról-szóra, hanem jelképesen. Mivel a katona jelképezi a legjobban, hogy tetőtől talpig fel van öltözve, mert kevés más atléta, vagy kevés más ember van tetőtől talpig felöltözve, ezért a katonát választotta Pál apostol, mert a katonának a munkája vagy a harca élet-halál harc. A héten beszélgettem egy egyházi vezetővel a kórházban, és azt mondta, hogy nagyon nehéz a halálról beszélni. És egyik este beszélgettünk erről, hogy nagyon nehéz a halálról beszélni, és mondtam, hogy nem is kell a rákos kórházba feltétlen mindig a halálról beszélni. Beszél ott a légkör. Nem kell ajtóstól neki menni az embereknek, hanem beszélni az Úr Jézusról, beszélni arról, hogy mit tett Isten a mi életünkkel, és beszélni arról, hogy mulandó az életünk. És nem voltam megelégedve azzal, amit mondtam, közben éjszaka nem tudtam aludni, mert nem is lehet ott aludni, kórházban, ott, ahol én járok, nem lehet aludni, mert éjjel-nappal kezelés van. Látták a testvérek, hogy a szandával jöttem föl ide, nem jó kedvemből, hanem azért, mert oda is kihat ez a kezelés. Oda is kihat ez a kezelés, és cipőt nehezebb húzni most. Nem voltam megelégedve, amit mondtam, és másnap megint bejött, és beszélgettünk. De csak rövid időm volt beszélni, mert készült istentiszteletre, és mondtam, hogy a halálról nagyon nehéz beszélni, azért, mert annál fontosabb dologról nem beszélünk. És akkor idéztem ezt az igét, mondtam, ha jó Isten kegyelmet ad, vasárnap hazamegyek, és annyira érzem magam, és a testvérek megbíznak, akkor beszélek a halálnál veszélyesebb dologról. Az, mikor az emberek elfordítják a fülüket az igazságtól, és odafordítják a mesékhez. És többek között azt mondtam neki, amit mondok most magamnak, és nem neki céloztam, hanem magamnak, és most mondom itt, nem célzok, de mégis egy katona nem megy harcba célzás nélkül. És mondom itt, hogy a testi betegség, jobban mondva a bűn betegsége sokkal veszélyesebb, mint a halál. Mert hogyha mi nem vagyunk kivékülve a jó Istennel, akkor elkárhozunk. Ha ki vagyunk békülve a jó Istennel, és rákos betegek vagyunk, elmúlik ezen a földi életünk, megyünk a mennyországba. De hogyha nem vagyunk kibékülve a jó Istennel, ha a bűnben élünk, ha nem térünk meg, mondtam, hogyha szórakozással, bűnözéssel, gonosz kívánságokkal, paráznasággal, és sok más egyéb bűnnel van tele a szívünk, elkárhozunk, sokkal veszélyesebb, mint a halál. Mert nincs bocsánat, nincs Istennel való találkozás, nincs Istennel való kibékülési lehetőség, miután ez a földi létből elmentünk, sokkal veszélyesebb a helyzetünk. Tehát a bűnről beszélni sokkal veszélyesebb és sokkal fontosabb, mint a halálról. Mert a bűn vezet a halálba. Ha a bűnt kikerüljük, ha a bűntől megszabadulunk, akkor megszabadulunk a haláltól is. Mert élek többé nem én, hanem él bennem a Krisztus. Nékem az élet Krisztus, és a meghalás nyereség. Azért nehéz beszélni a halálról, mert nem beszélünk a bűntől. Bűnről viszket a fülünk. Ha azt mondják nekünk, hogy testvér, hanyag hívő vagy, mert nem jöttél az imaházba, ez nem esik jól. Viszket a fülünk. Miért foglalkozik velünk? Azért, mert szeret. Ha azt mondják nekünk, hogy az adócsalás bűn, azt mondják, mindenki ezt csinálja, és ha minden adót beadunk, akkor nem érdemes vállalkozni. És erre viszket a fülünk. És erre viszket a fülünk. Ha azt mondják nekünk, hogy mindennek kicsit szomázni magadat, mint egy karácsonyfát, bűn, mert nem azért való az ember, hogy kiigazítsa Istennek a szép érzékét, hanem azért, hogy védje azt, akkor viszket a fülünk, mert mindenki ezt csinálja. És nekünk ez tetszik. Ez mese. Ez nem az igazság. És mindezeket, hogyha elmondjuk az embereknek, akkor nagyon-nagyon nagy konfliktusba kerülsz az emberekkel, mert ők szeretnék a meséket, szeretnének kellemes dolgokat, ugye elandalító dolgokat, úgy elaltató dolgokat, ugye mondjam úgy, hogy olyan dolgot, ami nem zavarja őket. Ami nem zavarja őket az ő életmódjukban. De ha megmondod az igazat, ezért nagyon-nagyon megharagusznak, vagy ha nem haragusznak meg, megválogatják a tanítókat, és azt mondják, ezt nem hallgatjuk többé, mert ez az ember olyan dolgokat mond, amire viszket a fülünk. És akkor válasznak maguknak kívánságuk szerint. Mert lehet ezt is, ugye? Mert vannak ilyen balga tanítók is, hogy pénzzel meg lehet venni őket. Lemondnak az igazságról pénzét. Lemondnak az igazságról népszerűségét. Mert itt ebben a felolvasott igében van szó az ige hirdetőkről és az ige hallgatókról. Itt nem mesterkét mesékről van szó. Ige hirdetőkről és ige hallgatókról. Az első dolog, amiről szeretnék beszélni, röviden, ha lehetséges, az ige hirdetők. Azt mondja a Jóisten igéje, hogy legyünk készek. Én ismerek itt a gyülekezetben jó néhány fiatalt, aki szívesen futballozik. És nem tartom a mozgást, a testi mozgást bűnnek. Én is futballoztam, most nem tudok futballozni. Lehet, hogy nem is futballoznék annyit, mint 18 éves koromban. Nem is erről akarok beszélni, hogy szívesen futballozik, hanem hogy milyen lelkülettel. Úgy beleadja magát, láttam kéne a Lúnán, meg itt, meg ott. Úgy beleadja magát, hogyha az evangélium hirdetésébe úgy beleadná, akkor nagyon sokan elég sokan megtérnének, még az osztályból is. Ha úgy beleadná magát. Kik adják bele magukat, kik dobják bele magukat az evangélium hirdetésének készségébe. Kik készségesek erre? kik készek arra, csak azért, hogy csak egy felet füttyöl a bíró, és már benne vannak. Hát azok, akik kibékültek a jó Istennel. Hát azok, akik megtisztultak a bűnökből. Hát azok, akiket átjárt a Szentlélek. Hát azok, akiket átmosott Isten drága lelke. Hát azok, akiknek életük lett Jézus Krisztus. Ezek készek az evangélium hirdetésére, ennek a saruját felvenni. Ezek beleadták magukat. Ezek élvezik ezt. Miért? Mert Jézus Krisztussal élni élvezetes. És ők nem tudnak más egyebet, nincs más cél az érdekükbe, az életükbe, csak az, hogy az evangéliumot hirdessék. Az evangélium nem más, mint egy örömüzenet Jézus Krisztusról. Jézus Krisztus az evangélium. Egy személy az evangélium. Nem egy elmélet, egy személy. Vannak itt a gyülekezetben, titokban, meg nyíltan, mennyasszony, meg vőlegény jelöltek. Vannak fiatal házasok, egészen frissek. A boldogságuk csúcsán élnek. Ilyen értelemben, házasság szempontjából. És ezt éli meg a hívő ember. Jézus Krisztussal. Kedves testvéreim, ne engedjük lennébb a mércét. Kedves testvéreim és testvérnőim, akik meggyógyultunk Jézus Krisztusban, ne engedjük lennébb a mércét. Ne engedjük, hogy másképpen legyen, mert az mese. Az nem az igazság. Mi nem egy baptista liturgiát akarunk itt, és nem egy baptista liturgiát akar Isten velünk, sem református, sem mást, hanem ezzel a személlyel, Jézus Krisztussal összekötni éjjel és nappal, hétköznap és vasárnap, gyülekezetben és gyülekezeten kívül. Mi benne élünk, mi benne vagyunk. És hogyha nem, akkor fáj ez nekünk, ahogy Gizike testvérnő mondta. Fáj ez nekünk. Akkor szomorkodunk miatta. Akkor bánkódunk, hogy ebből a keretből, hogy ebből a drága közösségből kiléptünk, ami Jézus vérével pecsételtetett meg a mi számunkra. Tehát nekünk az evangélium hirdetése, a készség az evangélium hirdetésére, ez állandó programunk. Ez nem egy vasárnapi program, ez nem egy evangelizációs program, ez egy evangelizációs élet. Egy evangelizációs élet. Szószékre jövök, ezt mondom. Szószékre jövök, ezt élem. Üzletbe megyek, ezt mondom, ezt élem. Kórházba megyek, ezt mondom, ezt élem. Nem úgy mondom, mint aki én ezt mindig tudom csinálni, hanem mi, akik hívők vagyunk. Ez a programunk, nincs más. Csináljunk egy felmérést a múlt héten, vagy próbáljuk meg egy héten vezetni egy mondjam úgy, egy naplót, hogy egyik vagy másik nap, melyik nap indultam el úgy a otthonról, hogy ma én Jézus Krisztusról valakinek bizonyságot teszek. Például az ácsérő gyűlésekre, vagy ott a gyűlés, vagy ott a hivatalba, vagy bárhol. Ma be van osztva, ha Isten kegyelmet adna, és miért ne adna? És miért ne adna? Azt mondja a másik, valaki hívő, hogy testvére, nem tudom, hogy hogy kezdjem. Arra reflektálva, amit Dávid testvér mondott, hogy nekem nem adatott, hogy szövegeljek. Dehogy nem. Mindenki tud szövegelni, csak nem egyforma szöveget. Mindenki azt a szöveget mondja, amivel tele van a szíve. De nem is kell szövegelni az evangéliumról, mert ha az evangéliumot éled, jönnek az emberek és kérdeznek. Nem tudsz 5 percet lenni egy helyt. Akkora a mesék után való figyelés, és akkora a sötétség, hogy 5 percet, 10 percet vagy egy hivatalba, vagy a munkatársaiddal azonnal rákérdeznek, mi van veled, hogy te ezt nem csinálod. Mert annyira más az életed. Mert annyira krisztusi az életed. Tehát ahhoz, hogy az evangélium hirdetésének sarúja, készsége ott legyen a szívedbe, Jézussal kell élni, Jézussal szabad élni. Élvezni kell a Jézussal való élést, jobban, mint egy futballista élvezi a futballozást. Jobban! Ehhez semmi nem fogható, ehhez semmi nem hasonlítható, mikor Jézus Krisztussal élsz éjjel és nappal. Ez egy olyan vágy, amire azt mondja az Úr Jézus, szentek legyetek, mert én szent vagyok. Erre amire azt mondja a Biblia, tökéletesek legyetek, mert én tökéletes vagyok. Ez olyan, aminek nincs vége. Ez nem úgy, ahogy megtanultam a leckét, és leadom. Nagyon sajnálom azokat az igehirdetőket, meg gyerektanítókat, meg ifjúsági tanítókat, akik megtanulnak egy leckét, és leadják, és kész. Tovább nem tudnak semmit, mit mondani. Ez élet. Meséled el azt, hogy mit éltél meg Jézus Krisztussal. Ez egy élet. Ez egy életforma. Ez egy életstílus. Ez nem más. Ez nem más. Akkor megyek tovább. Miért kell mégis buzítani Timóteust erre, hogy az evangélista munkáját végezze, és hogy vegye fel a gyülekezet, vegye fel azt a sarut, ezt az eszközt, ezt a fegyvert. Miért kell buzítani, ha ez ilyen élvezetes? Miért kell buzítani minket, ha ez ilyen élvezetes? Hangosan. Tessék, támadások jönnek. Ki részéről? Mi emberekben nem látunk ellenséget. Az emberek mögött ott van a világ hatalmas sátán. És azért támad minket, hogy nehogy ezt csináljuk. Nehogy ezt csináljuk. Ha ezt el tudja hallgattatni velünk, akkor nyert ügye van. Akkor megöl annyi és annyi embert. Annyi és annyi embert. Miért kell buzítani? Mert minket támad az ördög, hogy hallgassunk. És néha megtántorodunk. És képzeljétek el, hogy találkozol azzal az emberrel, bejön az irodádba, bejön hozzám, vagy becsenget hozzám. A múltkor úgy jártam, a héten úgy jártam, egy néni, egy cigány néni, aki legalább 150-ször volt már nálunk, és mindig Kolozsváról jön a kórházból. De hetente egy beteg gyermeke, tudom, hogy apai, apai apáról jönnek ide, csak Kolozsváról jön a kórházból, aztán eljön Kolozsváról ide, figyeljétek meg a sztorit, és az állomásról eljön ide 5 láér, hogy menjen haza apába. 5 láj, az állomástól még kell idáig jön 5 láj, ha Kolozsvártól volt pénze Szatmárig 200 láj, vagy 20 láj, akkor 5 lájáért miért kell ide jönni? Hát azért, hogy kapjon egyebet is. Na, mondom a feleségemnek, jól érzem, elég jól érzem magam, mondom neki, feleségemnek ne menjél ki, megyek én. Adjad a csomagot ide, és az 5 lájt. Ide adta az 5 lájt, és mondom neki, na tessék bejönni, akarok valami komoly dolgot beszélni magával. Hát többször beszélgettünk mi már, de most úgy jártam, mint soha. Mikor azt mondtam, hogy akarok valami komoly dolgot beszélni vele, ide leült az imaház küszöbére, a lépcsőre, azt mondja, nagyságos asszony, úgy szédülök, el kell menjek, úgy szédülök, el kell menjek. Eddig nem félt, hogyha imádkoztunk. De most, hogy mit érezhetett meg, hogy valami komoly dolgot be akartam hívni rendesen oda, az öltözőbe leülünk, elbeszélgetek és imádkozok vele. És azután kapja meg az 5 lejét, meg a kis kenyeret, amit szoktunk neki odaadni meg, amit a kenyér mellé még. De úgy kezdett szédülni. Úgy kezdte, olyan rosszul lett, hogy ott hagyott mindent. Hiába ment a feleségem utána, úgy mentek mi, hogy ha nem a kórházból jöttek volna. Tudjátok, miről van szó? Ha elszalasszuk az alkalmat, csak 5 percet kell elszalasztani. Bejön az ügyfél hozzád, vagy a munkatársad, és nem beszéltél neki, és ő nem hallotta meg, hogy meg kell térni, el fog kárhozni te miattad. És ezért kell minket buzdítani erre, hogy nehogy az ördög kiüssön, és ne tudjuk elvégezni azt a munkát, mert azt mondja, hogy szolgálatodat teljesen betöltsd, és nekünk ez. Bali testvér nem bádogos, hanem evangélista. Győző nem köztisztviselő, hanem evangélista. Nem sport versenyszervező vagy, hanem evangélista. Ez nem mese. Azután csinálod a többit, ha ezt a szolgálatodat betöltötted rendesen. Ha az emberek tudják, hogy te Jézus Krisztushoz tartozol, ha tudják az emberek, hogy nekik is meg kell térni, ha tudják az emberek, hogy nekik is meg kell térni. Ezért buzdít Pál apostol minket. Nem azért, hogy szekáljon, hanem itt nem mesékről van szó, hanem igazságról. És ez az igazság, hogy aki meg nem tér, elkárhozik, és az az igazság, hogy az igazságot tőle tudják meg az emberek, aki már megismerted az igazságot. Tőle! Nem tudhatják mástól. Nem tudját, hagyják mástól. Még annyit, testvéreim, hogy ezt a munkát végezni, ez szenvedéssel, üldöztetéssel jár. De te józan légy mindenekben, szenvedj, az evangélista munkáját végezd, szolgálatodat teljesen betölt. Szenvedj! Hogy van ez, hogy Pál apostol azt mondja, hogy mindenkor örüljetek, a ti ismét mondom, örüljetek, a ti szelíd lelkütéseitek ismert legyen minden ember előtt, az Úr közel, vagy a békesség evangéliumának saruja. Hogy van ez, hogy aki békességes ember, hogy aki mindig örvend, hogy akinek a Szentlélek gyümölcse van az életébe, vagyis az öröm, ez az ember mégis szenvedésre van hívva. A Krisztus munkája szenvedéssel jár. Miért van ez, vagy hogy van ez? Kicsit erről még egy 2-3 percet beszélgessünk. Miért jár szenvedéssel ez a gyönyörű munka? Miért jár szenvedéssel ez a csodálatos munka? Ez a csodálatos élet? Miért jár szenvedéssel, és miért éri meg a hívő embernek, hogy vállalja a szenvedést? Annak ellenére, hogy ilyen csodálatos ez az élet. Miért éri meg a hívő embernek, hogy vállalja a szenvedést? Miért jár szenvedés érte? És miért éri meg a hívő embernek? Példabeszédekbe tetszik beszélni. Tessék megmagyarázni nekünk ezt a példabeszédet.
A testi ember üldözi a lelkét.
A testi ember üldözi a lelkét. Más valaki. Miért jár szenvedéssel ez az élet, ha ez olyan élvezetes? Az emberek lenéznek. Éppen az, amit mondott Gizike testvérnő. Te csak ide jutottál? Mit dolgozol? Semmit. Hát kimondani, hogy semmit dolgozok, ez nem olyan felemelő, mondta valaki. Miért jár szenvedés? Kinéznek az emberek, testvérek? Kinéznek? Nézzétek meg, hogyha nincs olyan autód, mint a másik. Én csak lézem, Selegye testvér annak idején becsületes módon látta, hogy nem tudja fenntartani az autót, eladta. Azóta is biciklivel jár. Hányan nézhetnek utána? Csak idáig vitte. Te boldog! Hagyja a biciklit, jól sportol, nincsen érszűkülete, nincsen cukorbetegsége. Viszihozni, elviszi más. Nem kell mindenkinek autója legyen. Úgy számolja. Én nem tudom. Biztos, hogy a Jóisten, ha a kegyelmet adott volna nekem is erre, én is ezt csinálnám. De úgy látszik, hogy egyiknek ilyen kegyelem, a másiknak olyan. Szenvedj! Kinéznek Jézus Krisztus a mai nap, a mai világban nem. Nem egy népszerű Isten fia. Nem egy népszerű Isten fia, aki arra tanít minket, hogy megtagadni minden hitetlenséget és világi kívánságot. Aki arra tanít minket, hogy öldököljük meg mindent, ami bennünk a régi. Aki arra tanít minket, hogy nem kell mindent felmarkolni ezen a földön. Aki arra tanít minket, hogy nem kell mindent ezen a földön megnyerni, hogy elveszítsük a lelkünket, és hogyha ezt csináljuk, ezért az emberek mindenfélét ránt mondnak. A legtöbbször azt szokták mondani, hogy elment az esze, egy kicsit be van zsongva szegény. Vallásos tébolyba esett. Nem erről van szó. Arról van szó, hogy Jézus Krisztust, ami drága megváltónkat, üldözték, mert megmondta az igazságot, mert hirdette az evangéliumot, mert ő volt az evangélium, mert tiszta életet hozott nekünk erre a világra, és őt üldözték. És hogyha a zöld fával esztették, mi lesz a száraz fával? Testvéreim, nagyon drága szenvedés. Nagyon drága szenvedés. Azért szenvedjél, mert nem lopsz. Azért szenvedjél, mert nem hazudsz. azért szenvedjél, mert Jézus Krisztus dicsőíted és magasztalod, és ezért lenéznek az emberek. Ez egy nagy dicsőség. Legyen áldott Isten szent neve. A hallgatóság. Kedveseim, vigyázzatok a fületekre, és kérjétek a drága jó Istent, és kérem én is magam számára, vigyázz a füledre, mit akarsz hallgatni a gyülekezetbe, mit akarsz hallgatni otthon, a rádióban, mit akarsz hallgatni, mire viszket a füled. És amikor észreveszed, hogy valami olyasmit élvez a füled, ami nem igazság, te is tudod, hogy nem igazság, ami mellékes dolog, ami nem az evangélium, ami nem Krisztus, nagyon ijedjél meg, és zárd le a füledet, és zárd le a rádiódat, és zárd le mindent, és küldd el a tanítódat, ha mesét mond neked. Talán nem kéne ezt csinálni, hanem figyelmeztetni, mert a tanító testvéred, testvér, ne mondj mesét nekünk, hanem mondjad az igazságot. Mi meg akarunk térni, mi a jó Istenhez akarunk térni. Segítsél nekünk. Imádkozunk érted. Fenntartjuk a kezedet, mint Mózesnek fent tartották a kezét. Ott állunk melletted. Gyere, hirdessük együtt az igazságot, hogy az emberek megtérjenek a jó Istenhez. Adja meg Isten mindannyiunk számára, hogy nagy örömmel készek legyünk az evangélium hirdetésének saruját hordani, benne járni percről percre mindig. Amen. Imádkozzon. Adjunk hálát a jó Istennek, hogy lehet ebbe a saruba járni. Adjunk hálát a jó Istennek, hogy képessé tesz minket ilyen gyarló, bűnös, de megváltott embereket, hogy ebbe a saruba járjunk. Mindannyian tudnánk imádkozni, és bűnbánattal, és megvan az a kísértésem is, hogy mást imádkoztassak. De most arra kérlek, könyörülj rajtam, segíts meg önvizsgálatot tenni, úgy, ahogy ma délelőtt az imaórám volt, hogy jó irányba haladok-e, jó irányba halad-e mi hitéletünk, jó helyt vagyok-e. Úr Jézus, köszönöm, hogy jó irányba haladok, de nem tökéletesen, és a szolgálatomat nem tudtam és nem tudom teljesen betölteni. Arra kérlek, bocsáss meg. Arra kérlek, mosd meg. Arra kérlek, hogy segíts meg, hogy ne legyen üres beszéd az beszédem, hanem szeretettel, alázattal, először magam felé, aztán mások felé hirdessem az igazságot, mondjam az igazságot, emlékeztessem magamat az igazságra. Úr Jézus, kérlek alázattal, fogadd köszönetemet és hálámat mind azért, amikor elmondhattam szabad szívvel, és köszönöm, hogy elfogadtad bűnbánó imámat, amikor azt mondtam, bocsáss meg, mert nem tudtam jól csinálni, és nem tudom mindig jól csinálni. Áld meg kedves testvéreimet, a legkisebb gyermektől a legidősebb testvérig és barátkozóig, aki itt van a te házadban, hogy ettől a naptól kezdve teljesen össze legyünk kötve veled, és mindenek előtt legyünk a te evangélistáid, és azután végezzük a mindennapi munkánkat olyan értelemben és olyan módon, hogy mindenből kilátszódjon Krisztus, kilátszódjon a keresztény élet, a Krisztus élet. Köszönöm, hogy erre segítesz, erre buzdítasz, erre adsz erőt, és emiatt bocsátasz meg, ha hozzád jövünk, mert nem tudtuk ezt élni. Amen.